foglalnak el a testvérek. Köszönjük mindenkit Isten tiszteletünkön, és az énekeskönyv 46-os számú énekével kezdjük meg alkalmat. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. 116-os éneket énekeljük liturgiaként.
Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájótokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Rád bízom magamat, cselekedjél velem írgalmat szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Nyájas vidám, szelíd jó szívem,
testvéreim, Isten megtönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Isten, aki egyszülött fiad megalázásával felemelted az elesett emberiséget, engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni második vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amelyet megírva találunk János evangéliumának 10. fejezetéből, a 11. verstől a 16. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom János evangéliumából a 10. fejezet 11. versétől. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. És mivel a hónap első vasárnapján vagyunk együtt, szeretnénk köszönteni az elmúlt hónapban született testvéreket, és mivel május hónap első vasárnapján vagyunk együtt, így anyák napi köszöntés is ez egyben, úgyhogy fogadják a testvérek szeretettel a gyermekek szolgálatát, akik reménység szerint nem sokára érkeznek.
Oh, yeah.
Köszönjük szépen a gyermekeknek a szolgálatát, és a áldását kérjük az édesanyákra, a születésnapos testvérekre. És Isten tiszteltünk folytatásaként a 317-es számú éneket énekeljük. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Ezékiel próféta könyvében a 34. fejezet 10. versétől a 16. versig, illetve a 31. versben a következőképpen. Így szól az én Uram az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat. Magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belőlük többé. Mert így szól az én Uram az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, és a sérültet bekötözöm. A gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogy kell. Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek. Így szól az én Uram, az Úr. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, a húsvét utáni vasárnapoknak olyan furcsa latin neveik vannak.
Ugye az elmúlt vasárnapnak az volt a neve, hogy kvázi módó geniti. Ugye hát erről sokaknak rögtön eszébe jött a Notre-Dame-i toronyőr, hogy kvázi módó, hogy hogyan ez az útmutatóhoz, vagy hogyan ez, ez az igéhez. Hát ugye ez latinul azt jelenti, hogy mint az újszülöttek. Ugye Péter leveléből, az első leveléből a második fejezet második verse hangzik így, hogy mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. És ezen a vasárnapon pedig a Misericordia Domini vasárnapja van, ami pedig azt jelenti, hogy az Úrnak a kegyelmessége, az Úrnak az irgalmassága, vagy az Úrnak a szeretete. És ez pedig a 33. Zsoltárra emlékeztet bennünket, ott szerepel ez a kifejezés, hogy az Úr szeretetével tele van a föld. Ugye a bevezető Zsoltár, az útmutató Zsoltára is erről szól. És ezt úgy is szoktuk emlegetni, ezt a vasárnapot, Misericordia Domini vasárnapját, hogy ez a jó pásztor vasárnapja, mert az Úr ezzel a szeretettel fordul felénk, és ezzel a szeretettel terelget bennünket, mint az ő nyáját. És János evangéliumában Jézus, amikor kinyilatkoztatta önmagát, ugye János leírta ezeket az én vagyok mondásokat, akkor többek közt azt is mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. És amikor ezt kijelentette, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor tulajdonképpen erre az ezékieli ige szakaszra utalt. Hogy én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az, akiben beteljesedett az Isten ígérete a próféta által, amit itt olvashatunk a 11. versben, hogy majd én magam keresem meg juhaimat. Tehát Jézusban maga az Isten lépett az emberek közé, és azt mondta, hogy majd én terelgetlek titeket. Maga az Isten, de emberré lett, és egyébként ebben a fejezetben ez is ott van, itt a 34. fejezetben, csak nem a kiírt ige szakaszban, a 23. és 24. versben ezt olvashatjuk, hogy egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk, én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr megmondtam. Hát azt mondja, hogy Dávidot rendelem feléjük, ő lesz a pásztor, de ugyanabban a fejezetben azt is mondja, hogy én magam leszek ott közöttük. Hát hogy lehet ez együtt igaz? Hát úgy, ahogy Jézusban megvalósult, hogy Dávid utódja, teljesen ember, és maga az Isten mégis. Így jelent meg közöttünk az Úr, mint jó pásztor. És hát milyen a jó pásztor? Gondoskodik, vezeti a nyájat, terelgeti, jó legelőre, csendes vizekhez terelgetett, a 23. Zsoltár csenghet a fülünkben. De aztán, ha kell, fegyelmezi is őket, aztán gyógyítgatja őket, hogyha betegség éri őket, vagy baj éri őket, és védi őket. Ha kell, akkor az élete árán is kész megvédeni a bárányokat. Ez ugyan döbbenetes, mert úgy belegondol az ember, hogy hát egy bárány élete, vagy egy jó élete, hát nem kisebb rendű, mint a pásztornak az élete. És mégis így olvassuk az igében, hogy a pásztorok azok ilyenek voltak. Dávid is, emlékezünk, amikor bejelentkezik ott Saulnál, hogy hát ő majd kiáll ez ellen a hatalmas ember ellen, Góliát ellen. És akkor próbálják lebeszélni, meg próbálják elmondani neki, hogy hát ez egy harcedzett ember, te meg fiatal gyerek vagy, és akkor elmondja, hogy hát én pásztor voltam, pásztor vagyok. Ha jött az oroszlán, vagy a medve, akkor utánuk mentem, hogyha elragadta az állatot, és kiragadtam a szájukból. Vagy ha támadtak, akkor ellenük álltam. Megvédtem a nyájat. Hát akkor az Úr majd erőt ad ahhoz is, hogy kiálljak ez ellen a hatalmas ember ellen. Ilyen a jó pásztor. Érthetetlen, hogy miért kockáztatja az életét, vagy miért lenne kész az életét adni a juhokért, de hát a jó pásztor az ilyen. Ez a béres gondolkodás, hogy hát nem éri meg. Nem éri meg, hogy az életemet kockáztassam. Hát ez csak egy jó. De hogyha úgy tekint rájuk, hogy ez az enyém, és szeretem ezeket az állatokat, akkor azt mondja, hogy még az életét is kész értük adni. És mi ezt a pásztor létet annyira már ugye nem is ismerjük. Lehet, hogy van a testvérek közül, akik ezt közelebbről ismerik, de úgy általában a mai társadalomban már ez nincs ott. Néha látunk pásztorokat úgy távolról, de akkoriban ott volt az embereknek az életében. Tudták, hogy milyen egy pásztor. És amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor mindenki tudta, hogy miről beszél. Ma meg már azért magyarázni kell, hogy na hát milyen egy pásztor, milyen a jó pásztor, vagy milyen a rossz pásztor. És nehéz is egyébként ma már ilyen képet találni, hogy mit találnánk erre, hogy Jézus mit mondana ma, hogy ő kicsoda, amikor mindezt be akarja mutatni, hogy ő gondoskodó, szerető, meg vigyázó, kell fegyelmező. Mai világban már valami digitális dolog jut eszébe az embernek, vagy elektromos dolog, de hát a villanypásztor az azért nem ugyanaz, mint a jó pásztor. És egyszer, mikor ezen gondolkodtunk a gyerekházban, görögszálláson, akkor jött az, hogy tulajdonképpen egy szülő, egy édesanyja, egy édesapa is így van, hogy kész áldozatot hozni, kész az életét is adni a gyerekeiért, és vezeti őket, terelgeti őket. Ugye most anyák napján ezért vagyunk hálásak a szüleinkért, édesanyánkért, hogy Isten így gondoskodott rajtuk keresztül rólunk. Talán ez a kép lenne az, amit elénk tudna hozni. A szülői feladat, felelősség az ilyen pásztori tevékenység. De ez a pásztorkodás egyébként nem csak erre utalhat a szülőségre, hanem mindenféle vezető pozícióra. A vallási vezetők és a világi vezetők is ott vannak ebben, amikor Ezékiel erről beszél. Amikor valaki vagy valakik rám vannak bízva, és hát ez lehet a családban, lehet a munkahelyen, lehet az iskolában, közösségben. És ezen a mai vasárnapon az van előttünk, amikor a jó pásztor alakja rajzolódik ki az igében, az a kérdés is előttünk van, hogy ilyen a jó pásztor. De te milyen pásztor vagy? Te milyen vezető vagy? És mondhatják a testvérek, hogy hát ez a kérdés, ez lehet, hogy elsősorban rám vonatkozik, úgyhogy nekem kéne ott ülni, és akkor hallgatni saját magamat, lelki pásztorként. Egyébként tegnap hallgattam, ez alapján, az ige alapján volt az Eke közösségben is áhítat. Meg mindig, amikor az ige hirdetésre készülök, akkor ezt átszűri az ember önmagán. Hát ez elsősorban nekem szól, megértem, és akkor mit szeretne mondani a gyülekezetnek az Úr. De nem csak rólam van itt szó. Ha a gyülekezetet tekintjük, akkor nem csak Istvánról van szó, mint a felügyelőről, vagy nem csak a presbiter testvérekről van itt szó, vagy ahogy említettem, a szülőkről. Hanem akikre valaha bíztak valakit. És igazából így arra juthatunk, hogy nem nagyon van olyan, akire nem bíztak volna még valakit, vagy nem akartak volna bízni, mert az is lehet, hogy akartak volna bízni, de ő azt mondta, hogy én ezt nem vállalom. Jó, mondhatjuk, hogy a kisgyerekekre, na jó, hát rájuk nem, de rájuk meg fognak. Már az óvodában kapnak felelősséget. Hát vannak naposok, akik gondoskodnak a többiekről. Meg olyan vicces volt látni, amikor az óviban olyan feladatot kaptak a gyerekek, hogy ellenőrizniük kellett, hogy megmosták-e a kezüket a többiek. És akkor ott álltak a folyosón, és akkor tartották a kezüket, hogy megszagolják, hogy a szappan illatát érzik-e. Kis feladat, de egyébként meg fontos feladat, hogy na, megmostad a kezed tiszta, és akkor mehet tovább. És ugye itt Ezékielnél, amikor erről van szó, ugye számon kéri a vezetőket, hogy végezték a rájuk bízott feladatot, hogy terelték a rájuk bízott nyájat. És az jön ki, hogy az akkori pásztorok a maguk hasznát keresték. Magukkal törődtek, a maguk érdekeit vették csak figyelembe. És ez a fajta béres gondolkodás, hogy ez nekem megéri, mennyire éri meg? Annyiban foglalkozom ezekkel az emberekkel, vagy még inkább a hasznot akarom még csak belőlük is kinyerni. Hogy egyszer mondta valaki, hogy tanárként eljutott oda, hogy nem törődött ugye a lelkével, vagy nem foglalkozott azzal, hogy már egyre inkább kiégett ebben a hivatásban. És akkor eljutott oda, hogy hát az, hogy bemegy egy nap, az hát így fogalmazta meg, hogy 10 rugó, aztán kész. Tehát akkor ennyi volt, hogy kapok érte x ezer forintot, az kész. Le tudom ezt az egészet. Aztán, hogy, meg mi lesz ezekkel a gyerekekkel, meg mi van velük, az nem érdekel, megkapom a pénzemet, aztán le van tudva. Na hát ez a béres gondolkodás, hogy kiszedem belőle, ami nekem kell, aztán hagyjanak engem békén. Valahogy így gondolkodott Izrael népe, vezetése Ezékiel korában, és ilyen távlatból ez könnyű megítélni, hogy ez helytelen. Meg látjuk azt, hogy Isten mit mond róluk. De egyébként abban a helyzetben se volt ez könnyű megítélni, meg kimondani. Ezékiel sem úgy állt elő, hogy na akkor én most elkezdem szidni a vezetőket. Szidom őket, mert papi családból származom, és én szerettem volna papként szolgálni, de a vezetők elszúrták ezt az egészet, és miattuk fogságba kerültünk, és most itt vagyok én is a fogságban, ünneplem a 30. születésnapomat, amikor pappá szentelhettek volna engem, és nem lehetek pap. És jön a hír utána, hogy elfoglalták a várost, hogy lerombolták a templomot. És úgy tűnik, hogy soha nem fog tudni papként áldozatot bemutatni és szolgálni az élő Isten előtt. Nem ezért, nem ez a keserűség volt Ezékielben, hogy na hát akkor ezek a vezetők. Hanem maga az Isten nyilatkoztatta ki neki, hogy mit mondjon. Hogy az életével is, a tetteivel is ábrázolja ki azt, hogy milyen szörnyűséges helyzetben van az ön népe, és a vezetők mit okoztak. És hát Ezékielnek ez fájdalmas volt. Főleg úgy, hogy azt is elmondta neki Isten, hogy mondjad, de tudd meg, hogy nem fognak rád hallgatni. De neked az a feladatod, hogy hirdesd, hogy mondd, hogy add tovább. És a vezetőket szidni az nagy divat. Az könnyű. Világi vezetőket, politikusokat, egyházi vezetőket, tanárokat. Lehet őket szidni. És persze mondhatjuk azt, hogy hát jogosan, mert ilyen és ilyen emberek vannak olyan pozícióban. Na de nekünk ez a dolgunk. Könnyű szidni, meg könnyű kritizálni. De vajon, amikor én kapnék feladatot, vagy rám lenne bizatva valami, akkor azt én vállalom-e? Kritizálni könnyű, a vezetést vállalni az pedig nagyon nehéz. És hogyha vállalom, akkor azt hogyan vállalom? Misericordia Dominival? Ugye az Úr irgalmasságával, szeretetével van tele a szívem, a lelkületem, és ezzel szeretném terelgetni azokat, akik rám vannak bízva? Vagy más értelemben a Misericordia Dominival. Van döbbenetes, én ezt csak most hallottam, nem tudom, hogy a testvérek hallották-e már ezt, hogy a lovagok idejében volt egy tőr az oldalukon, amit úgy neveztek, hogy mizerikordia. És ezt akkor használták, amikor az ellenfél harcképtelenné vált, és már vergődött, és oda mentek, és akkor a mizerikordia dominival adták meg a kegyelem döfést. Döbbenetes, hogy mizerikordia, irgalmasság, hát irgalmasság cselekedete, hogy agyonszúrom a másikat. Én milyen lelkülettel vagyok a másik felé? Ezzel az önző, kegyetlen lelkülettel, vagy az Úrnak az irgalmával, szeretetével? És vállalom-e a felelősséget? A tetteimnek a következményét. Ugye akkor a vezetők rossz döntései nyomán, hogy elfordultak az Úrtól, és hagyták, hogy a nép is szétszéledjen, azzal kellett, hogy szembesüljenek, hogy fogságba kerültek. Miattuk? A nép is fogságba került, de elsősorban ők. Először is egyébként őket vitték fogságba, a vezető réteget. És ott van az a kérdés, hogy mivé lesznek azok, vagy mivé lettek azok, akiket rám bízott az Úr. A családtagjaim, a szeretteim, akik ott vannak, akiket elém tett, hogy felelősséget vállaljak értük. Mivé lesznek, mivé lettek? És ezek nagyon kemény kérdések, és nem azért hozom itt, hogy akkor anyák napja alkalmával most ezzel kívánjak boldog anyák napját ilyen kemény kérdésekkel, de hát itt van ebben az igében ez az egész kérdés, hogy milyen következményei vannak az én hozzáállásomnak, az én pásztori vezetői voltomnak. És hogyha szembesülök a bűneimmel, a mulasztásaimmal, akkor ott van az örömhír, hogy én ezeket megvallhatom. És hogyha őszintén bánom és megvallom az Úrnak, akkor ő megbocsátja azokat. A jó pásztor az életét adta, értem is. És megtisztít ezektől a bűnöktől, mulasztásoktól. Van bocsánat Jézusért. És hogyha már megvallottam ezeket, akkor pedig nem kell, hogy gyötörjem magam. Olyan sokszor tesszük ezt, hogy eszünkbe jutnak dolgok, és akkor rágódunk azon, hogy ez máshogy kell, meg miért van ez, sokszor szembesülve a következményekkel, de hát hogyha megvallottam azt a bűnt, akkor arra tekintsek úgy, ahogyan az Isten, hogy ő nem tekint arra, vagy a tenger mélyén van, a háta mögött van. Hogy azon már ott van a bocsánat. És egyébként, hogyha nagyon szeretném úgy tenni azt a feladatot, úgy elvégezni, amit az Úr rám bízott, hogy tényleg szerinte valóan, és jól, hogy a helyemen legyek, akkor se kerülhetem el azt, hogy azzal szembesülök, hogy valamit elrontottam, valamit elmulasztottam, hogy kevés vagyok. Ezzel mindenféleképpen szembesülnünk kell, és nem az a megoldás, hogy na jó, akkor azt mondjuk, hogy na jó, én akkor nem csinálok semmit. Nem vállalok ilyen dolgokat, mert hát úgyse tudom ezt jól tenni. Nem bújhatok ki a felelősség alól. Ha az Isten valamit rám akar bízni, és én ezt megpróbálom elhárítani, vagy el is hárítom, akkor is felelős vagyok. Akkor is számon kéri ezt rajtam. Voltak ilyenek, hogy úgy megpróbálták lepasszolni a felelősséget az emberek. Ott volt Áron, amikor az aranyborjú volt, és akkor a nép azt mondta, hogy hát csinálj már nekünk valamit. És akkor azt úgy rájuk hagyta, meg aztán próbálta rájuk fogni, de hát ez az ő felelőssége volt ebben a helyzetben, ott vezető emberként. Vagy ott volt Éli, aki látta, hogy a fiai mit művelnek, hogyan élnek vissza az áldozattal, és nem szólt nekik. De az Isten számon kérte rajta. És amikor szembesülünk a nehézségekkel, a felelősségnek a súlyával, akkor ugye az ember időközönként azt mondja, hogy hú, hát én ezt nem bírom, vagy ezt abba hagyom, én ezzel nem tudok mit kezdeni. De ahogy Biatorbágyon is szoktuk hallani, hogy a jó vezetőnek időközönként ez eszébe jut, hogy hát én ezt feladom, én ezt nem bírom tovább. De azért jó vezető, mert utána ezt nem teszi. Tehát viszi tovább. Viszi tovább, de már az Úrral ezeket a terheket. Ha tényleg az a helyen, ha tényleg az az én felelősségem, az az én szolgálatom, akkor nem tehetem meg, hogy csak úgy kicsúszok, kislisszanok alóla, hanem az Úrral tehetem azt. És neki van hatalma, hogy segítsen. És akkor leszek jó vezető, akkor tudom jól ellátni azt a szolgálatot, azt a feladatot, hogyha én is vezetett vagyok. Ha az ő vezetésében tudok járni, a jó pásztor jár előttem. És itt ebben az igében, itt a 11. verstől versenként előttünk van egy-egy jó tulajdonsága, vagy egy-egy olyan dolog, amit véghez visz a mi életünkben. Itt a 12. versben arról olvashatunk, hogy közöttünk van. Hogy ismer bennünket. És gondoskodik rólunk, mert tudja, hogy mire van szükségünk. Aztán a 12. vers második felében, hogy ő megszabadít bennünket. A 13. versben arról olvashatunk, hogy vezet. Hogy utat mutat. Aztán a 14. versben, hogy bőségesen ellát. 15. versben, hogy megadja a pihenést is. És a 16. versben pedig, hogy mindenkinek megadja azt, amire szüksége van. Hát ő ilyen pásztor. Jézus a jó pásztor. A kérdés az, hogy én milyen pásztor vagyok. És hogy mivé lehetek ő általa. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te a jó pásztor vagy, és köszönjük, hogy te adod meg számunkra azt, ami szükséges. És te látod, hogy szükségünk van a te szeretetedre, a te kegyelmedre, mert szembesülünk azzal, hogy mi nem vagyunk jó pásztorok. Szeretnénk azok lenni, szeretnénk azt tenni, ami helyes, de újra és újra elénk jönnek bűneink, gyengeségeink, erőtlenségeink, mulasztásaink. Urunk, kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és kérünk, hogy te formálj bennünket. És te adj erőt, hogy el tudjuk látni azt, amit te ránk bízol. Köszönjük, Urunk, hogy tükröt tartasz most elénk ebben az igében, de köszönjük, hogy nálad ott van az irgalom és a bocsánat. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától konfirmációi óra és ifjúsági óra, és jövő hét vasárnap 3:45-től lesz imaközösség, és 10 órától istentisztelet, és azzal párhuzamosan gyermekbiblia kör. Az istentiszteleteinket a szokott módon a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük, és ott lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeken. Most is kérjük a testvéreket, hogy szóljanak, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szükségük. Hirdetem, hogy május 18-án, Cantate vasárnapján, ugye megint csak egy latin szó, ez az énekeljetek vasárnapján, családos istentiszteletet tartunk, és ennek keretében a Cantemus kart hívjuk, hát ez is egy latin szó, ez az énekeljünk. Tehát a Cantate vasárnapján a Cantemus lesz itt közöttünk, gyermekkar és dicsőítik az Istent közösségünkben. Utána pedig gyülekezeti délutánon maradhatunk együtt. A közös étkezésre most kivételesen ételt fogunk rendelni, de hogyha süteménnyel valaki hozzá tud járulni ehhez az alkalomhoz, akkor ezt örömmel fogadjuk. Szeretettel várunk tehát erre az alkalomra mindenkit. És ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, egyházunknak a technikai száma 0035, és az alapítványunknak az adószáma pedig megtalálható a bulletinben. Ha ezzel kapcsolatban van kérdésünk, akkor bátran keressük Anettet. További alkalmakat hirdetem. Az Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója május 31-én lesz majd, amelyre készülünk gyülekezetünkből. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat, hogy tényleg áldás lehessen ez számunkra. Kisvárdai Csendes Napunk június 7-én lesz. Egyházmegyei Közös Ifjúsági Alkalmat június 13-án tartjuk itt Nyírteleken. És a gyermekhetünk Bodrogkeresztúrban július 14-től 18-áig lesz majd. Az EKE alkalmak közül az ifjúsági hetet hirdetem, július 21-től 26-áig lesz. A Biatorbágyi alkalmak közül Biblia tanulmányozó hét lesz május 12-től, házaspáros hét május 19-től. Elmarad? Igen? Jó, köszönöm a kiegészítést, ezt nem figyeltem. Jó, tehát, hogy akkor helyette, akkor a Biblia tanulmányozóra hívják a május 12-eire a házas párokat is. Jó, és női hét az június 2-ától lesz majd, és az országos ifjúsági találkozó pedig június 9-én, amelyre megyek majd én is, úgyhogy várom szeretettel a fiatalokat, tudunk közösen menni erre az alkalomra. Az imádság lista itt van előttünk, hordozzuk a testvéreket az Úr előtt. Az Úr látja, hogy miben vannak, milyen helyzetben. Most istentiszteletünk folytatásaként az úrvacsora közösségében lehetünk együtt, és erre készülve a 304-es éneknek az első verszakát énekeljük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Majd a 103-as számú éneket fogjuk énekelni. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj. Ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek és szenvednek miattuk. Azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán. És azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy atyám vagy és szeretsz engem. De én nem szerettelek igazán. És mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád. Hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim. Íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Krisztus Urunk teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben és, a reménységben, az örök élet reménységére. Az Úr Jézus Krisztus legyen és maradjon veletek. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, hogy adtad nekünk ezt az újabb alkalmat arra, hogy a te igédet hallgathassuk, és hogy hozzád fordulhassunk, hogy megtapasztaljuk a te bűnbocsánatodat. Köszönjük, Urunk, hogy te elküldted egyszülött fiadat ebbe a világba, hogy ő a jó pásztor, és hogy őt követhetjük. Hálásak vagyunk azért, hogy adtad családunkat, szeretteinket, és ezen a mai napon különösen hálát adunk az édesanyákért, édesanyánkért. Urunk, köszönjük, hogy rajtuk keresztül adtál életet, gondoskodtál rólunk, gondoskodsz rólunk. Kérünk, Urunk, hogy szülőként pedig hadd tudjunk a helyünkön lenni, hadd tudjuk úgy terelgetni a ránk bízott gyermekeket, hogy szerinted valóan tudjanak növekedni és fejlődni. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a házasságokat, kérhetjük azt, hogy te tartsd egybe ezeket a kötelékeket. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk azokért is, akik készülnek a házasságra, hogy lelkiképpen is ezt meg tudják tenni. És kérünk, hogy te adj társat azoknak, akik tőled kérik, és kérünk, hogy legyen meg ebben is a te akaratod. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat, akik a gyász fájdalmában vannak, így könyörgünk az özvegyekért, hogy te vigasztald őket, te vedd körül a te irgalmasságoddal, szereteteddel. És köszönjük, Urunk, azt, hogy rád bízhatjuk a mi feladatainkat, teendőinket is, szolgálatainkat. Te látod, hogy milyen nagy szükségünk van rád, tőled jövő bölcsességre, világosságra, erőre. Add, Urunk, hogy a mi döntéshelyzet is előttünk áll, az szerinted valóan valósulhasson meg. Köszönjük, Urunk, hogy van gyülekezetünk, ahol összegyülekezhetünk. Köszönjük, hogy újra és újra, napról napra szól a te igéd. Kérünk, hogy te készíts fel a szolgálókat, és add, hogy neked tetsző lehessen az, ami történik a gyülekezetünkben. Így bízzuk rád, Urunk, a gyülekezetünk vezetését, de egyházunkban is a vezetőket, espereseket, püspököket, és könyörgünk a püspök választásért, hogy abban is hadd legyen meg a te akaratod. És kérünk, Urunk, a világi vezetőkért is, hadd lehessenek olyan vezetők országunkban, de szerte a világban, akik nem csak a maguk hasznát keresik, hanem a te akaratodat és a közösségnek a javát. Kérünk, Urunk, hogy te formáld így a vezető pozícióba került emberek életét, szívét. És köszönjük neked a közösségeinket, az Eke közösségét. Köszönjük az új bázist, amit kaphattunk, a magvetés házát. Köszönjük az ottani alkalmakat és szolgálókat. És kérünk így a közösségből a Herkei családért, akik betegségekkel szembesültek most, hogy te erősítsd őket, gyógyítsd őket, és add meg számukra azt, ami szükséges. És hálásak vagyunk neked a Biatorbágyi alkalmakért, szolgálókért. Kérünk, hogy ezekben is legyen meg a te akaratod, hogy akik ezekre az alkalmakra készülnek, újra és újra veled találkozhassanak. És köszönjük a testvérgyülekezeteinket, az amerikai, norvégiai, dániai testvéreket, és kérünk, hogy te készítsd el az amerikai testvéreknek az érkezését, hadd legyen áldás az ő szolgálatuk itt közöttünk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, mindazért, ami itt lehet a mi életünkben, egyéni életünkben, családunkban, gyülekezetünkben. És letesszük mindazt, ami ami van nekünk a te kezedbe, hiszen ott van jó helyen. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket énekeljük végig. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet.